Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, tangjai egyháznak a 17. században lévő sorsáról tartottunk előadást az elmúlt alkalommal, és láttuk, hogy a királyok és a parlament között, az angol királyok és a parlament között állandó nézeteltérés volt. És mindez a feszülő bizalmatlanságból a rövidebbet a katolikus egyház húzta. A parlament a maga makacs türelmetlenségében mindent felhasznált a katolikus angolok elnyomására. A katolikus gyűlölet már annyira beidegződött ebbe a politikai testületbe, az angol alsóházban, első Károly király idejében alig merülhetett fel akár anyagi, akár katonai vagy politikai természetű tárgyalás, amit összefüggésben ne hoztak volna a katolikus kérdéssel. Erre legjellemzőbb a parlament 1629-i kifogása Károly önkényes tonnapénz behajtásával szemben. Ebben az a tétel áll, hogy aki a pápaságnak, vagy az arminiázmusnak kedvez, vagy aki a tonnapénz beszedi vagy befizeti, egyaránt ellensége az angol birodalomnak és a szabadságnak. Valóban ritka egybekapcsolása ez a lelki, meg a pénzügyi panaszoknak és ígéreteknek, mondja a protestáns Ranke is. Az angol alsóházat azonban már valósággal hisztériás gyűlölet szállta meg a katolikus egyházzal szemben. Szenvedélyes hangon panaszkodtak azért, hogy a katolikusok száma napról napra növekszik, hogy számuk már ezrekre rúg, még olyan grófságokban is, ahol előbb már alig lehetett katolikus találni. Az angol katolikusok ősi hitükhöz való ragaszkodására viszont jellemző, hogy a németalföldi, francia és spanyolországi szemináriumokban nevelkedő buzgó angol papokat, meg az Angliában működő katolikus angol papokat, kiket a világi katolikusok oly önfeláldozóan támogattak, és akiket a tridenti reform szelleme fűtött, míg a háromnegyed százados üldözés sem tudta eltántorítani apostoli hivatásuktól. A katolikus államok követeinek londoni kápolnáit és a királyné nyilvános kápolnáját lelkes tömegek töltötték meg az egyház különböző ünnepein. Ha a katolikusok létszáma a 3 milliónyi lakosságból már csak 150 ezret tett is ki, az ősi katolikus vallás még mindig nagy hatással volt az angolokra. Számosan voltak, akik nyíltan az anglikán vallást gyakorolták ugyan, titokban azonban katolikus papot tartottak a házukban, hogy legalább a régi vallás kegyelmeiben hallhassanak meg. A katolikusok élén még mindig igen előkelő családok állottak, sőt a királyi tanács tagjai között is voltak, akik köztudomásulag a katolicizmushoz tartoztak, vagy legalábbis katolikusokhoz húztak. Önkéntelenül felmerül itt a kérdés, mekkora elfogultság vezethette a liberális történetírást, amikor Angliának hatalmi erőszakkal és szívós fanatizmussal végrehajtott is fenntartott nagy hitszakadását látta, és mindmáig az a türelmetlenség, a fanatizmus és a buzgóság vágyát szórja következetesen a 17. század katolikus megújódására és véres szabadságharcára. Tagadhatatlan, hogy első Károly sok esetben kimutatta a bizalmát katolikus alatt való iránt. Senkit sem utasított el magától pusztán azért, mert valaki katolikus volt. A király hadsereget a megbízhatatlan puritán tisztektől megtisztította, és helyükbe katolikusokat alkalmazott. A felülete szemlélő előtt mindez azt a látszatot keltette, mintha az angol katolikusok helyzete nem is lett volna nyomasztó és elviselhetetlen. Ha azonban tekintetbe vesszük azt a fonák állapotot, amelyben a katolikusok a király és a parlament között feszülő acsarkodás következtében őrlődtek, egyszerűen nyilvánvaló lesz, hogyha a parlament győz, szükségszerűen bekövetkezik a katolikusoknak a bukása. A katolikusok helyzetét világosan szemlélteti az is, hogyha a parlament a katolikusokra bírságot szabott ki, a király kénytelen volt az behajtani, de azután titokban visszafizette a károsult katolikusoknak. Annyit jelentett ez, hogy a király vallási kérdésben is kénytelen volt engedni a parlamentnek, jól lehet éppen e téren tagadta a leghatározottabban a parlament jogát. A katolicizmus viszont a gyűlölködő parlament állandó támadásának volt kitéve, amely a királynál sokkal nagyobb erőt jelentett. A parlament katolikus gyűlölete annál magasabb fokra ágott, minél inkább valószínűnek látszott, hogy a király a katolicizmus visszaállítására törekszik, bár ez a feltevés sajnos minden alapot nélkülözött. Az újabb támadások előkészítésében a főszerep a katolikusokra szórt gyanúsító rágalmaknak jutott. Mindenütt és mindenben katolikus összeesküvés kerestek. Az írek és a skótok felkelését is az angol katolikusoknak tulajdonították. Mindezek persze alaptalan híresztelések voltak, de viszont kapóra jött egyenes tömegszenvedélyek szítására, másrészt pedig arra, hogy a parlament ismét felvonulhasson a katolikusok ellen. Míg az 1643. évi parlament azzal az intézkedéssel akart végső csapást mérni a katolicizmusra, hogy valamennyi katolikus gyermeket protestáns vallásban kellett nevelni, és a fegyvertartó katolikusokat hazaárulóknak mondta ki, ugyanekkor a tömeg már nyíltan azzal a követeléssel lépett fel, hogy a katolikus istentiszteletet, mint bálványimádást semmiképpen se engedélyezzék Angliában. A katolikus gyűlölet olyan magasra hágott, hogy még a királyné kápolnájába is betörtek, felszerelését összezúzták, a képeket megsemmisítették, az oltárképet pedig Rubens egyik mesterművét a Temzébe vetették. Nem sokkal később az alsóház rendeletet adott ki, hogy a régi vallásra emlékeztető minden templomi tárgyat meg kell semmisíteni. Ekkor került Sepsit híres képe is, mely a keresztre feszített Jézust ábrázolta, amely a London és az angol művészet történet legrégibb, egyik leggyönyörűbb műemléke volt, a tömeg őrjöngő tüntetések közt mágián elégették. Hogy mennyi valótlanság volt abban a vádban, hogy a király a katolicizmus visszaállítására törekszik, mindennél fényesebben azt bizonyítja, hogy Károly legbizalmasabb embere, Wentworth Tamás, a későbbi Strafford Lord vitte a katolikus íreket a végső pusztulásba, amikor Gardiner szerint már csak a között lehetett választaniok, hogy vagy protestánsok legyenek, vagy kivándoroljanak, vagy pedig saját házuk előtt akasszák fel magukat. Skóciában első Károly alatt szintén felillettek az Erzsébet idején hozott katolikus ellenes törvények. A régi vallás gyakorlásának tilalma, a katolikusok javainak elkobzása, a katolikus gyermekek protestáns vallásba való nevelésének kényszere voltak azok az eszközök, amelyek a skót katolicizmus megfojtására a legalkalmasabbnak látszottak. Mindehhez pedig Károly hozzájárult, hogy ne tűnjön fel skót alattvalói előtt katolikus barát színben. A helyzet világosan mutatta Angliában a katolicizmus gyenge helyzetét. Ez a kép ráadásul egyre sötétebbé vált a király és a parlament harcának kiélesedésével. A királyságnak 1649-ben végbe ment letörése, és a protestantizmus széles rétegeinek uralomra jutása pedig éppen a 17. század közepén hirdette az ősi angol katolicizmus végleges eltemetését. Az írországi vallási fejlődés útja szorosan összefügg azokkal a véres küzdelmekkel, amiket ez a szabadságszerető és ősi hitéhez ragaszkodó nép folytatott az angolok ellen. Anglia már a 12. század óta igájába akarta hajtani a zöld szigetet, Írországot, törekvései azonban megtörtek az írek ellenállásán, nemzeti szokásaikhoz és egyszerű jellemükhöz való ragaszkodásukon. Annyi mégis sikerült Angliának, hogy Írország nagy részére kiterjesztette főhatóságát. Ezekre a területekre, az írektől elvett birtokokra angolok telepedtek, az elnyomó angol uralom pedig gondoskodott, hogy a dublini ír parlamentben az angol telepesek és ezek ivadékai nyerjék el a többséget. Az anglikán egyház, az angol cezáropapizmus megalapítása új megpróbáltatásokat hozott az írekre. Ettől kezdve nem csak függetlenségüket kellett védelmezniük, hanem véres üldözést vállaltak magukra katolikus vallásuk megtartásáért is. Az elnyomásra forradalmakkal feleltek, ezek legyőzését kegyetlen bosszú követte, úgyhogy a vallásvédelmi harcok vérrel áztatták az írföldet. A parlament összetételéből kifolyólag már 8. Henrik alatt elfogadta a király egyházi főségét, Erzsébet alatt 1560-ban pedig az államegyházat hitrendszerével együtt kötelezővé tette egész Írországban. A nép azonban visszautasította a rákényszerített vallást, és ősiesen kitartott ősi katolikus vallása mellett. Püspökei közül is csak kettő tántorodott meg hitében, ugye az ír alkirály jelentése szerint 1566-ban az anglikán vallás csak Armagh, Meath és Dublin környékén tengődött, a többi helyeken ismeretlen maradt az anglikán vallás. Borzalmas volt azonban Erzsébet bosszúja is. Ez az első Erzsébet, csak zárójelben megjegyzem, mert a most, aki meghalt 2 éve, az a második Erzsébet volt. Ez volt az első Erzsébet itt az 1600-as évek végén, 1700-as években. Azonban a borzalmas volt az ő bosszúja. Az ellenálló püspököket kegyetlenül büntette. Cassel érsek és McBrien püspök lábára bőszáru olajjal töltött érc és ólomcsizmát húztak, és addig hevítették a tűz felett, míg a hús darabokban nem málott le a lábukról. Egyszerű embereket elfogtak, templomba zárták, és rájuk gyújtották az ajtókat, a bénákat, vakokat sem kímélve, ha a pápát ismerték el az egyház fejének. 1601-ben Hagonei féle felkelés leverése után 600 000 holdföldet vettek el az írektől, és helyükbe angol és skót protestánsokat ültettek. Első Jakab alatt, kettő majd első király alatt 5 millió holdföldet koboztak el tőlük. A katolikus papokat száműzték Írországból, az írek ezreit rabszolgákul adták el Nyugat-Indiába. Emellett szörnyű vérfürdő emésztette az ír népszámát. Cromwell Olivér tűz és vértengerbe folytotta az utóbb első Károly érdekében történő felkelést, de a katolikus második Jakab érdekében történő felkelésre is keservesen ráfizettek 1689-ben. Harmadik Orániai Vilmos az 1691-i limerick-i szerződésben szabad vallásgyakorlatot ígért ugyan nekik, de szavát természetesen nem tartotta meg. Újabb birtok elkobzások, művelhető írföldek 10-11. Részéből fosztották meg az íreket. Ismét újabb rendszabályok kizárták őket a hivatalviselésből, a parlamentből. Földbirtokokat nem örökölhettek. Ha csak anglikánok nem lettek, tarolhattak, ajándékul el nem fogadhattak, és 30 évnél hosszabb időre bérbe sem vehettek. Iskolákat nem nyithattak. Iparukat és kereskedelmüket kiviteli tilalommal tették tönkre. Betetőzésül a földjeiktől megfosztott, azokon legfeljebb csak bérlőként gazdálkodható ír katolikusokat még a protestáns papságnak járó tized és tóla fizetésére is kényszerítették. Csak 1782-ben kapták meg a jogot, hogy az anglikán püspök hozzájárulásával iskolát nyithassanak, 1791-ben pedig szabad vallásgyakorlatot nyertek. Helyzetük mindamellett csak lassan javult, míg végre az 1829. parlament eltörölte a tesztaktát, és ezzel katolikusok, tehát az írek is polgári joghoz jutottak. E szörnyű üldözések alatt azonban az ír katolikusok hite és egyház hűsége csak erősödött. Ez az egyház hűsége mindmáig megmaradt az íreknek, és hát Szent Patriknak az oltalma alatt élik életüket, és legyenek a világ bármelyik részén. Szent Patriknak az ünnepén, március 16-17-én, olyankor van az ő ünnepe, olyankor az egész ír nemzet ünnepel, és boldog, és köszönti az ő apostolát, mint a magyarok Szent Istvánt. Az ő védőszentjük, oltalmazójuk, egyházalapító szentjük pedig az ír püspök, Szent Patrik. Egyik esztendőben éppen Chicagóban voltam, a boldog emlékű Vas László atyánál, meghívott oda egy március 15-i ünnepségre, és akkor volt az Szent Patriknak az ünnepe is, és olyankor az írek a folyókat is zöldre festik, és Chicagóban van egy, nem tudom a neve, talán éppen Chicagó a neve is, a folyónak is, az is csodálatosan szép, zöld volt az egész folyó, valamilyen festéket, ami nem árt a növényzetnek, a állatvilágnak, azzal megfestik, és így ünnepelnek, és köszöntik az ő oltalmazó szentjüket, Szent Patrikot. Hát legyen az ő példájuk számunkra is példaadás és erősítés, hogy mi is hősiesen ragaszkodjunk őseink hitéhez, vallásához, hagyományainkhoz, és továbbra is maradjunk meg egymásnak megbecsülésében és szeretetben, hiszen ezt hagyta ránk drága örökségül, parancsként maga az Úr Jézus Krisztus. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást. Aki nem szereti embertestvérét, azt mondja, hogy szereti az Istent, az hazudik, mert hogyan szeretheti Istent, akit nem lát, ha nem szereti embertestvérét, akit viszont lát. Ez legyen számunkra is a tanúság, a szeretet parancsának a minden napokban való megélése, és ez adjon lelki békét és örömet mindannyiunk számára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!